Barta György, a századi gazdaságkutató vezető elemzője, a napi gazdaság főszerkesztője, az Inforádió arénájának vendége. Számol-e? Kell-e számolnunk további rezsicsökkentési lépésekkel is? Ha igen, akkor az ott megmaradó jövedelemnek hova volna érdemes eljutnia?
Hát nézd, tudni én is csak annyit tudok, amennyit ugye a kormányzat bejelentett. Ma ugye voltak újabb bejelentések is. Én azt gondolom, hogy amit tudunk, ugye a normál rezsicsökkentésből ez a 20%, akkor a pénzügyi rezsicsökkentésnél van ez az ingyenes, ugye kétszeri készpénzfelvétel. Talán itt eldicsekedhetek azzal, hogy nekünk is az újságnak lehetett szerepe abban, hogy ebben a törvényjavaslatban eredetileg szerepelt annyi hiba, hogy nem korlátozták ezt a belföldi készpénzfelvételre, és akkor hát mi másnap megírtuk, hogy ez egy komoly probléma lehet, hiszen ha valaki külföldön vesz fel készpénzt, az igen drága tud lenni a hazai banknak, és ha ezt ingyenesen kell biztosítani, akkor ez egy elég drága mulatság lesz, és akkor aztán már belekerült a rögtön aznap a módosító javaslat, hogy ezt korlátozzák a belföldi készpénzfelvételre. Ezen túl ugye én azt gondolom, hogy a rezsi mértékében az, hogy lesz-e mondjuk 30%, vagy megmarad-e a 20%, ez biztos, ha a közgazdászként gondolkozom, akkor nagyon sok tényező függvénye. Nagyon nehéz azt megmondani igazából, hogy mondjuk ezeknek a közszolgáltató cégeknek hol van a profit küszöbe.
Ezt akartam kérdezni, ugye, hogy lehet ezt kiszámítani, hogy mit bír?
Sehogy. Röviden megmondom, sehogy. Ugye én a századékben is dolgozom, és ott el tudom mondani, tényleg a kollégák úgy működnek, hogy van egy-egy területük, és arról a területről havonta egy kb. 40 ezer karakteres elemzést írnak ugyanarról a területről, energetikáról, egészségügyről. Tehát ott azért mondjuk néhány év alatt igen komoly tudás felhalmozódik, és igen komolyan kutatták azt, hogy ebben az energiaszektorban ebben hol milyen eredmény mutatkozik egy-egy cégnél, cégcsoportnál. Igazából látszott az elején egyfajta keresztfinanszírozás, tehát hogy az olcsóbb lakossági tarifát a drágább vállalati tarifával próbálták ellensúlyozni. Aztán már ez nem látszott, és igazából nem lehetett érdemben kimutatni, hogy mely cégcsoportnak körülbelül milyen eredménye van, mert itt minden, hogy mondjuk a közműszolgáltató, mint központi nagy céget, ha nézzük, annak az eredménye általában olyan nulla közeli, vagy még veszteséges is. Ugyanakkor rengeteg ilyen szatellit cég van körülöttük. Karbantartó, ilyen-olyan szolgáltatást nyújtó cégek, ilyen-olyan belső árakon történik az elszámolás, anyavállalat felé is oda-vissza, tehát olyan úgymond cégháló alakult ki ezek körül a cégek közül, hogy nem lehet megmondani lényegében az eredmény oldaláról, hogy a mérleg oldaláról, hogy hogyan állnak. És ez igazából a világon szinte mindenütt így van.
De akkor hogy kell eljutni oda, hogy megtudjuk, hogy mennyit bírnak? Gondolom, azt nem jó út, hogy kipróbáljuk, és ha nem bírja, akkor bedől, és
hát ugye a kormányzat azért a bedőlés helyett ugye oda tesz egy védőhálót, és azt mondja, hogy ha valaki akar tárgyalni, akkor nyitva van az ajtó, és ugye a fejlesztési miniszterasszony mondta azt, hogy egy-két céggel akár már év eleje előtt lezárulhatnak a tárgyalások. Tehát azt lehet mondani, hogy lehet, hogy van egy-két cég, amelynél már ez a profit küszöböt elértük. Akár csak úgy, hogy mondjuk az elvárt profit mértéke nem annyi, mint amit az anyavállalat elvárt. Tehát nem biztos, hogy ez nulla profitot vannak, hanem egyszerűen a profit leesett egy olyan szintre, ami már mondjuk kevés. Aztán lehetnek olyan cégek, mert ugye nyilván itt minden cég más, amelyek még ezen a szinten is profitábilisak, és lehet sajnos egy olyan forgatókönyv is, én ezt tartanám a legkedvezőtlenebbnek, hogy például azt látjuk, hogy a beruházásokat jelentősen csökkentik, de nem tudjuk, hogy ez azért van, mert elérték mondjuk a profit küszöbnek a alsó értékét, mondjuk a nullát, és ezért csökkentik a beruházást, vagy pedig azért csökkentik a beruházásokat, mert a korábbi profitabilitást szeretnék fenntartani. Ugye, hogyha ez utóbbi esetről van szó, akkor kialakulhat egy olyan forgatókönyv, hogy elterik egy-két év, ugye ez az alulberuházás miatt lehasználódnak, leamortizálódnak az eszközök, és akkor visszaadják végén az államnak. Ugye
ezt be kell pótolni ezt a összes beruházást.
Úgy mondjuk köznapjaként kicsit csúnya, szóval legatyásodott cégeket, az állam megvásárolja, majd aztán vissza kell pótolnia a hiányzó beruházást. Itt valószínűleg tartom, hogy azért a kormányzat sem ül, hogy mondjam, tétlenül, tehát valószínűleg a kormányzat is tisztában van, hogy ilyen forgatókönyv is bekövetkezhet, és én azt gondolom, hogy amikor a miniszterelnök arról beszél, hogy 2014 a rezsiharc éve lesz, vagy aztán harcolt ilyen szót, akkor ez bizonyos értelemben ezt is jelenti, hogy a kormányzat ki akarja kerülni ezt a fajta negatív forgatókönyvet. Nyilván itt rengeteg eszköz ugye szóba jön, tehát azért a kormányzatnak rengeteg eszköze van, hát az, ha valamikor ugye akkor ebben a politikai ciklusban azt hiszem mindenki meglátta, hogy azért a törvényhozás az bizony egy hatalmas erő, és végeredményben Magyarországon az a legvégső döntéshozói fórum, nem az dönt, hogy mit mond Brüsszel, vagy mit mond bármelyik nagy befektető, legyen az hazai, legyen az külföldi, hanem a végső szót mégiscsak a parlament mondja ki, akár a végtörlesztésről beszélünk, akár a különadók esetéről. Tehát arra legalább szerintem biztosan jó volt ez a ciklus, még azok számára is szerintem ezt el kell ismerni, akik mondjuk az intézkedésekkel nem értenek egyet, hogy Magyarország bizonyos értelme visszaállította a szuverenitását, visszanyerte azt a fajta hitét, legalább önbizalmát a szuverenitásban, hogy bizony Magyarországon képes a magyar kormány kormányozni.
Olyan forgatókönyvet nem tud elképzelni, hogy egyszer csak túl sok befektető lesz, amelyik azt mondja, hogy itt nem látok előre még egy évre se, ide nem fektetek be. És ha ez túl sok, akkor nekünk kell a saját tőkénkből befektetni, annyi pénzünk meg van.
Ilyen problémát egyelőre nem látok. Ugye itt az én gondolkodásom az picit ilyen megmaradt ez a pénzügyi spekulás gondolkodás annyiban, hogy én úgy nézem, hogy a gazdaságokban általában a pénzpiacok forduló pontjai, azok bizonyos értelemben előrejelzői a gazdaságban bekövetkező forduló pontoknak. És tulajdonképpen a tavalyi év az nem szólt másról, mint ugye az évelei nagyon negatív magyarországi megítélésnek a teljes megfordulásáról. Hát ha megnézzük ugye a forintár folyamát, megnézzük az állampapír kamatokat, ugyanígy a jegybanki kamatokat, a kamatok tekintetében lefeleződtek az értékek. Hát olyan hozamszinteket, kamatszinteket láttunk most, amit soha a rendszerváltás óta nem láttunk, és ezek piaci alapon kialakult, fenntartható, teljesen rendben lévő kamatszintnek. Most itt persze bele lehet keverni, hogy most éppen mi fog történni az Egyesült Államok vagy a nemzetközi pénzpiacokon, de alapvetően mégiscsak erről van szó, hogy itt egy teljes átalakulás történt, és kialakult egy bizalom a pénzpiacokon Magyarország iránt. És hogyha ezt a gondolatot kicsit tovább visszük, akkor emögött ugye valószínűleg nem csak az van, hogy a pénzpiac olyan üres módon gondolkodik előre, hanem bizony valószínűleg a pénzpiac gondolkodása mögött van egy olyan elképzelés, hogy a magyar gazdaság teljesítő képessége az javulni fog. És ezt az adósságot, ezt ilyen alacsony kamaton is megéri tartani, nem csak 6-7%-on, hanem akár ugye 5% vagy akár 3-4%-on is, mint ahol most vannak ugye a rövidebb lejáratú állampapírok, de a hosszabbak is ugye 6% alatt vannak, tehát egészen döbbenetesen alacsony szinten. Tehát mégiscsak valamilyen okból megveszik a befektetők ezeket az állampapírokat ilyen alacsony kamatok mellett, és azt gondolom, hogy azért, mert azt gondolják, hogy a következő 3-4-5 évben a magyar gazdaság teljesítménye az javulni fog. És visszatérve mondjuk a gazdaságnak, a reálgazdaságnak ugye a helyzetére, ott a kormányzat azt hiszem elég világos, nem tudom mennyire artikulál, de bizony szerintem elég jól kivehető politikát követ. Azon cégek számára, amelyekkel ugye stratégiai partnerséget köt, stb., amelyek hosszú távon beruháznak, hosszú távon munkahelyet teremtenek, igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni, különösen azokkal, amelyek ugye exportra termelnek és hazai munkahelyet teremtenek, így ugye elsősorban az autógyártók például. Hát ha belegondolunk, hogy mondjuk így a legnagyobb a Magyarországon lévő autóipari cég az megduplázza a kapacitásait, és ezáltal a világon a legnagyobb autógyár az Magyarországon van. Ezt nem tudom, hogy hányszor szokták így mondani. Én nagyon szeretem ezt kihangsúlyozni minden nemzetközi fórumon, vagy külföldi befektetővel, vagy követségi szereplővel, vagy akármilyen ilyen fórumon, hogy a Kínát belevéve, Nyugat-Európát belevéve, Észak-Amerikát belevéve a világ legnagyobb autógyára az ma Magyarországon van.
De nem az volna normális,
ez mégiscsak jelent valamit.
Ha nem kéne egy kormánynak mindenkivel stratégiai megállapodást kötnie, hanem úgy működne a piac, hogy mindenki egy stratégiai megállapodást megkötött általános jó körülményeket biztosító kormánynak örvendezni? Mert ez úgy néz ki, hogy a kormány most már lassan mindenkivel stratégiai megállapodást köt.
Igen, most azt mondja, 40 körül van a létszám, de én azt gondolom, hogy ez egyfajta gesztusértékű lépés elsősorban. Tehát ez a stratégiai megállapodás, ennek az a lényeg, hogy a kormány szeretné biztosítani az üzleti szférát, hogy a jelentős változások ellenére az elkötelezettség az megvan az üzleti szektor fejlesztése és fejlődése felé. Tehát a kormányzat nem tervezi azt, hogy folyamatosan, állandóan ide-oda módosítgasson minden egyes paramétert, hanem végbe ment egy gyökeres változás, és ez a változás után kialakul egy új helyzet, és ez a helyzet stabilizálódni tud.
Szálljon innába a bátorsága annak, akinek éppen nincsen stratégiai megállapodása a kormánya?
Nem. Én azt mondom, hogy pont, hogy a picit így a stratégiai megállapodások idővel érvényéket fogják veszteni, hiszen ahogy egy-két év eltelik, és például ott van a jövő évi költségvetés, amiben már látjuk, hogy az adott törvényeket tekintve igazán nagy változás nincsen. Kisebb finom hangolások vannak, de gyakorlatilag a legnagyobb változás ugye az, hogy a szociális hozzájárulás is bevonható abba az adó alapba, ami utána a családi adókedvezményt igénybe lehet venni. Ezen túl lényegi változás nincsen, és ezért Magyarországon a társasági adó kulcsa nem magas, a munkaerőköltségek Európában a legalacsonyabb 5-ben van, az évente ledolgozott órák száma a legmagasabb 5-ben van, tehát azért a magyar munkaerő még mindig egy jó minőségű, sokat dolgozó és olcsó munkaerő. Jó lenne persze, hogyha nem kellene olcsónak lenni, de hát egyelőre ezzel tudjuk ugye a versenyképességet alátámasztani.
Van-e a kormánynak arra eszköze, hogy a növekedést azt az emberek bőrén érezhetővé tegye? Arra is figyelemmel, hogy a beszélgetésünk erején a megtakarítások fontosságáról beszélt, ami nem mindig passzol egymással.
Hát ez nagyon ugye nehéz kérdés, mert főleg Magyarországon, ahol ugye a felmérések általában azt mutatják, hogy nem éppen a legoptimistább nép vagyunk, és érdekes módon, ahol pedig igen, optimizmust mérnek, azok közép-amerikai országok, vagy például Indonézia, ahol viszonylag magas ilyen boldogságmutatókat mérnek, tehát nem a leggazdagabb országok, hanem úgy tűnik, hogy itt más nem talán valami fajta vallásosság, tradíció, talán valami fajta olyan nemzeti összetartozás kisebb országoknál, és a többi, ahol ezek a faktorok jobban kijönnek. A számok tekintetében már idén van javulás, tehát azért a 3%-os reálbérnövekedés az tényszerűen megvalósult. Tehát most már ugye november van, tehát azt lehet mondani, hogy már nagy változás nem lesz, tehát ez az idei évre biztosan megvalósul. Azt szokták mondani, hogy 3%-os reálbérnövekedés azt a lakosság már megérez. Úgy látszik, vagy hát egyelőre nem mondom, hogy úgy látszik, vagy nem úgy látszik, de hogy lehet, hogy az ön kérdéséből ítélve még ez azért nem ennyire általános. Valószínűleg azért, mert...
Mérések sem bizonyítják, hogy a boldogság mutatónk, meg az elégedettségi mutatónk az nagyon hasítana.
Igen, de ez szerintem ebben van egy olyan probléma is, hogy Magyarországon azért a gondolkodás, a felmérések szerint elég úgymond materiális. Ez biztosan sokat javult a válság alatt, és reméljük, hogy ez tovább fog javulni, mert pont ugye ez a boldogságmutató, ez mintha nem avval lenne összefüggésben, hogy egy-egy országban mennyi az anyagi jólét, hanem mintha a más paraméterektől függne. De ha szigorúan az anyagi részét nézzük, akkor ugye az idei 3%-os reálbér növekedés ez jövőre valószínűleg hozzá fog jönni egy hasonló, hát ugye látjuk már a minimálbér tárgyalásokat, látjuk, hogy körülbelül ugye a novemberi rezsicsökkentéssel együtt jövőre is megmarad a 2% körüli infláció, tehát kirajzolódik megint egy 3% körüli reálbér növekedés jövőre is, a kettőt együtt véve azért az már 6%, az már azért érezhető. Itt a probléma valószínűleg ott van, hogy olyan mély szintre került az egész reálbér színvonal, ugye 2005 után nagyon-nagyon sokáig csökkent, és utána nagyon sokáig, ugye mondjuk 2009-től lényegében mondjuk az idei évig egy nagyon alacsony szinten maradt, volt kisebb-nagyobb hullás, de lényegében egy jóval alacsonyabb szinten maradt, mint a válságot megelőzően, hogy ebből a a helyzetből a lakosság nem nehezen érezi a javulást, mert ahhoz viszonyítja, hogy de hát a válság előtt ugye mennyivel magasabb szinten volt a jövedelme, mondjuk, és azért ahhoz meg kell mondjuk még 2-3 év, mire utolérjük mondjuk a válság előtti szintet.
Az euró éppen aktuális árfolyamához is szoktuk minősíteni a saját életünket. Körülbelül mivel számolnak a következő 2 évre, ha látnak előre addig?
Hát ebben szerintem az érdekes megjegyezni, hogy nagyon stabilá alakult a forint árfolyam. Ugye a 2003-tól kezdődően tulajdonképpen minden évben volt egy-egy forintválság. Hát 2008-ban egy ugye igencsak nagy forintválság, de 2009-ben is volt. És ha megnézzük, akkor a 2012 elejé forintválságot követően és az azt követő fordulatot utána, amiről már beszéltünk, kialakult egy viszonylag stabil árfolyam ebbe a 295-300 forintos sávban. És ez többé-kevésbé mondhatjuk azt, hogy egy éve jelen van. Abban azt nem tudom, és megmondom őszintén, hogy van némi gyanúm, hogy esetleg ebben bizonyos mértékben a jegybank keze is benne van, tehát nem engedik az árfolyamot sem túlságosan erősödni, sem túlságosan gyengülni. Nyilván ezt nem, hogy mondjam, minden erőfeszítésükkel teszik, de egy kicsit, hogy mondjam, tompítják az árfolyamnak az ingadozását. Ha ez megmarad, és az infláció alacsony marad, akkor az azt jelenti, hogy az árfolyamnak nem kell jelentősen változni ahhoz, hogy a versenyképességünk megmaradjon. Tehát ezen az alapon, hát ugye bizonytalan jóslást tenni 1-2 évre előre, de azt mondanám, hogy e körül a szint körül marad. Sőt, hogyha a gazdasági növekedés felgyorsul, ezt például Szlovákiában láttuk, és ez egy alacsony inflációs környezet mellett valósul meg, akkor még erősödhet is az árfolyam.
Az inflációs környezetünk maradhat alacsony, egyáltalán mi az, hogy inflációs környezet? Mennyi szerepe van ebben a jegybanknak, meg mennyi a rezsicsökkentésnek, meg mennyi minden másnak?
Hát a könnyebb részével kezdeném a válasznak. A rezsicsökkentés az 0,8% pontot hoz le.
Ez sok.
Az sok. És a novemberi az még talán is egy kicsivel többet. És most ugye 1,6%-on áll az infláció, tehát ha ezt hozzáadjuk, akkor rezsicsökkentés nélkül 2,4% lenne az infláció, ami még mindig az a bizonyos 3%-os cél alatt van. Most, hogy a 3%-os cél jó-e vagy rossz-e, azt lehet vitatni. Itt általában mondjuk úgy az az elfogadott válasz, hogy a 3%-os célról addig ne vitatkozzunk, ameddig nem értük még soha el. Tehát ugye mióta ezt kitűztük célul 2001-ben, tulajdonképpen idén lesz az első év, tehát azért 12 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy éves szinten tudjuk ezt tartani. Egy-egy hónap volt már közben, amikor ezt elértük, vagy érintettük, de igazából az idei év lesz az első, amikor azt mondhatjuk, hogy elértük az inflációs célt, és úgy tűnik, hogy ez jövőre is, mint említettem, megmarad. Tehát az 1,6-ból mondjuk levonjuk a novemberi rezsicsökkentés, akkor az lehet, hogy akár egy százalék alatt, tehát a 0,8-0,9-es inflációt ki fog hozni. Ugye most például az üzemanyag ára is egy kicsit csökkent, és akkor januárban itt nem vissza fog ugrani, visszaemelkedik, tehát akkor azt mondjuk, hogy mondjuk 0,8-0,9-ről vissza fog menni olyan 1,6-1,7%-ra, és aztán majd a jövő év egészét, aztán ahogy alakulnak ugye a mezőgazdasági árak, aminek jelentős szerepe van, mert Magyarországon 25%-a az inflációnak élelmiszer, és idén úgy tűnik, hogy pont most a napokban volt hír, hogy a kukorica termés az rosszabb lett, és ez általában aztán elkezdi éreztetni hatását a következő évi inflációra, tehát lehet, hogy aztán jövő évben pedig egy ilyen élelmiszer áremelkedést fogunk látni.
De a kormányzat meg a jegybank elkötelezettségét ezen pénzrombolási ütem mellett azt szilárdnak látja, mert korábban arról is vita volt, hogy kell-e egyáltalán inflációs célt alkalmazni, bár a törvényben benne volt.
Itt a tapasztalat, vagy a nemzetközi gyakorlat az utóbbi években afelé mozdult el, hogy igen kell, mert még az amerikai jegybank is bevezetett, pedig ők évtizedeken át nem használták, csak úgy feltételezte mindenki ezt a 2% körüli célt, azért, hogy legyen valami fajta iránymutatás a gazdaságban. Tehát ez nem rossz, mert ez egy picit úgymond lehorgonyozza a gazdasági szereplők várakozásait. Ugye Németországban ezt németül ilyen stabilitás kultúra, tehát stabilitás stabilitási kultúrának hívják, és ők ezt nagyon komolyan veszik, hogy a stabilitás az egyik legfontosabb pillér a gazdasági növekedésnek, és ehhez kell az alacsony infláció, és ez adta anno a német márka erejét. Mert az alacsony infláció mellett, az hiába voltak alacsony a kamatok, akkor is a német márka nagyon vonzó deviza volt, mert az meg tudta tartani az értékét, általános rendre erősödött a többi devizához képest, hát ha 70-es években nézzük, akkor mondjuk 4 német márka volt 1 amerikai dollár, ha ma néznénk, akkor pedig olyan 1,4 német márka 1 amerikai dollár. Tehát az amerikai dollár rengeteget veszített az értékéből 40 év alatt. Aztán a másik, hogy ugye szükség van, a másik probléma viszont az, hogy önmagában ez nem elég, ez a cél és ennek a követése. Erről szólt a válság, hogy a jegybankok túlságosan csak az inflációra fókuszáltak, és figyelmen kívül hagyták, hogy közben a pénzügyi rendszerben egy óriási buborék keletkezett, és ezért kettős célt kell követniük, figyelembe kell venni a pénzügyi rendszer stabilitását is, és erről szól az a folyamat, hogy jó néhány helyen a pénzügyi felügyeletet visszaintegrálták, beolvasztották a jegybankba, mondván, hogy ha úgyis a jegybanknak erre figyelnie kell, akkor a legjobb, hogyha a felügyeleti eszközöket is, tehát nem csak a monitoringot, tehát az elemzési részét tesszük a jegybankba, hanem a szabályozási részét is a jegybankba tesszük, és ez történt Magyarországon.
Most
is.
Éppen létszámot racionalizálnak a napokban. Hol látja a magyar alapkamat pálya végét?
Nézd, most éppen a vége az valószínűleg olyan 3% körül van. Ezt én legjobban ott szeretem nézni, ahol van erre piaci kereskedés. Lehet nézni az elemzői várakozásokat is. Az sem rossz, de én kicsit jobban szeretem azt a fajta határidős piacot nézni, amiről nagyon nehéz információt kapni, mert ez a piac igazából Londonban van, és a londoni bankok kereskednek vele, és csak Magyar Bank csak nagyon ritkán lép be erre a piacra. Ezek a bizonyos határidős kamatok, amik ahol arra kötnek üzletet, hogy 1, 3 vagy 6 hónap múlva milyen lesz a 3 hónapos forint kamat, és ezen a piacon azt lehet látni, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, hogy az alapkamat egy éve folyamatosan csökken, ugyanúgy az a várakozás is folyamatosan csökken, hogy a piac mit gondol a következő 6 hónapról. Tehát folyamatosan javultak ott is a várakozások. Én azt gondolom, hogy azért most volt egy jobb ugye amerikai növekedési adat, már a levegőben van a tavasztól kezdődően az, hogy ez a nagyon erőteljes amerikai pénznyomtatási ütem, ez valamilyen ütemezésben kivezetésre kerül, vagy visszafogásra kerül, és ha ez a folyamat ez elindul, az én azt gondolom, hogy gyakorlatilag véget vet a kamatcsökkentés periódusának, sőt azt is talán hozzátenném, hogy örülhetünk akkor, hogyha mondjuk kamatemelés nélkül megússzuk majd azt a fél évet, mondjuk ami esetleg az idei év végével elkezdődik erről az amerikai piacról.
Börce György, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Századvég gazdaságkutató vezető elemzője, a Napi Gazdaság főszerkesztője volt az Aréna vendége.